Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt az igét Máté evangéliumából fogjuk olvasni a 9. fejezetből. Máté evangélium a 9. fejezetének 9. verseitől olvasom az igét, majd a 13. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy abban a kegyelmi korban élhetünk, amikor szabadon olvashatjuk a te igédet. És köszönjük, Urunk, hogy abban a kegyelmi korban élhetünk, mikor megkaphattuk a te lelkedet, és számíthatunk arra, hogy a te lelked fogja magyarázni az igét. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy nem hagysz bennünket magadra, magunkra, és ezt abban is megmutatod, hogy személyesen tanácsolod, vezeted a mi életünket, és adsz olyan üzeneteket, amelyek éppen aktuálisak lehetnek. Kérlek, Uram, hogy a lelkednek hatalmas munkájáért ilyen értelembe is terjezd ezt ránk, és ajándékozz meg így magaddal bennünket ezen a délelőttön. Ámen. Az elmúlt néhány alkalommal Jézus és a tanítványainak a történeteiről kezdtem el nektek beszélni, amikor én voltam a soron. Úgy gondoltam, hogy folytatom ezt a sorozatot, Jézus és a tanítványok. Hát a magam kis sorrendjében elérkeztem oda, amikor Jézus elhívja Mátét. A történet nagyon ismert. Máté, a bűnös vámszedő, ott ül a vámszedő helyen, és szedi az útadót. Miből élt ez a Máté? Nagyon érdekes volt. Abból élt ez az ember, hogy az emberek előre akartak haladni. Mindenki előre akart haladni. Viszont tudta, hogy előrehaladás, hogyha meggátolják az emberek, akkor is előre akarnak haladni, és ezt kihasználva, mint egy gát, szépen visszafogta az embereket, elkérte a kis pénzt, kitől mennyit, ugye, aztán engedte tovább. De az előrehaladás igazából nem tudta megakadályozni, nem is volt ez a célja, hanem hogy ebből hasznot húzzon az emberek előrehaladási szándékából. Aztán jön Jézus, megjelenik Jézus, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Semmi magyarázat nincs, csak úgy, mint a többi elhívás történethez hasonlóan. Máté fog minden csapot papot, föl kell és követi Jézust. A következő szín, hogyha lehet így mondani, már lapozunk, már egy nagy vacsoránál ülünk, amit megtudhatjuk Márk evangéliumából, hogy ezt Máté rendezte igazából ezt a vacsorát. A vacsora asztalnál, vagy hát kerevetnél, ott feküdtek ugye körben, félig így lehajtva a fejüket, akkor így étkeztek tudomásom szerint. Rengeteg bűnös, parázna, vámszedő és olyan lenézett hitvány ember volt, akik a társadalomnak a perifériára szorult emberek voltak. Lehet, hogy anyagilag tehetősek voltak, de erkölcsileg, morálisan ezek az emberek, ezek teljesen lenézettek, kirekesztettek voltak. Ott van közöttük Jézus, az erkölcsi fejedelem, ott vannak a tanítványok, és megjelennek ugye a farizeusok, és kérdezik a tanítványaikat, hogy miért teszik a ti mesteretek együtt a bűnös emberekkel és vámszedőkkel. A tanítványoktól kérdezik ugye meg, Jézus pedig válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, és tanuljátok meg, hogy irgalmasságotok arok, és nem áldozatot. Röviden ennyi a történet. Mi az üzenete számunkra? Hát inkább úgy fogalmazok, mi volt számomra az üzenet. Gondoljátok el, ott van Máté, aki abból ért, hogy kiuzsorázza a népet. volt egy ember. Hát nem véletlenül volt azért ott megvetett. Tudjátok, hogy a rómaiak, aki volt az út, azok bérbe adták egy fővámszedőnek, a fővámszedő bérbe adta egy alvállalkozónak, aki ténylegesen kint ült, valószínűleg ilyen lehetett Máté, aki viszont gátlástalanul szedte az emberektől, kitől mennyit látott, és nagyon jól tudták, mindenki nagyon jól tudta, hogy itt egy nyílt rablás folyik. Itt egy nyílt, törvényesített, hivatalossá tett rablás, csalás, uzsorázás folyik. Persze, hogy utálták a vámszedőket, ez volt az egyik oka, a másik, a Mátét azért is utálták, mert ő folyamatosan zsidó létére kapcsolatot tartott a rómaiakkal. Hát egy kegyes zsidó az hozzá nem ért, nem is szólt hozzá a rómaiakhoz, amilyen messze, olyan messzire elkerülték egymást. Római pénzt meg se érintettek, ugye azért voltak a pénzváltók a templomban, mert a római pénzzel, amivel lehetett fizetni, azt nem lehetett bedobni a perseibe, hanem volt külön templomi pénz. És képzeljétek el, a elhívás története közül ez az utolsó, mind három evangélium jegyzi le ezt az elhívás történetet. Mindenki az utolsónak hagyja, szinte mint az elhívás történeteknek a tetőpontját, csúcspontját, hiszen ez a legváratlanabb és a legmegbotránkoztatóbb, hogy Jézus elhív egy embert, aki a bűnösök bűnöse, hogy kövesse őt. Nem egy okos tanult embert hível, nem egy szentet hível, nem egy teológust hível, nem egy olyat, akinek mindenkiről jó véleménye van, hanem a legalját, a legsöpredékebbet hívja Jézus, és azt mondja, hogy kövess engem. Hát ez nagyon-nagyon váratlan. Főleg, hogyha még Jézus szavaiból kiinduljuk, azt mondja Jézus, ugye, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Hát akkor Jézus elhív egy beteg embert, hogy kövesse? Igen, Jézus elhív egy beteg embert, hogy kövesse őt. Ez számunkra ez annyira nem ütik szerintem ki a biztosítóikot. Miért? Mert megszoktuk, hogy Jézus, olvastam ilyet, nem az én gondolatom, hogy Jézus egy hobó. Ugye, valaki így fogalmazott egy keresztény könyvbe, azért mertem ezt mondani, én nem mondanám így, de egy olyan dolgokat csinált Jézus, ami teljesen elütött a társadalmi normáktól. És mi megszoktuk, hogy hát igen, az Úr Jézus ezt megteheti. Olyat csinál, amit más nem csinál. De akkor ez egyáltalán nem volt megszokott. És ez annyira különleges volt akkor, hogy mindenki csak felfigyelt. Ahogy készültem hozzátok, teljesen véletlenül találtam egy képet, majd Lovas Gábor helyre rak, ha valamit rosszat mondok, egy Caravaggio kép. Na, jó pár száz évvel ezelőtt ért ez a művés. A kép elég sötét. Ott ül Máté az asztalnál négy vámszedő társával együtt, és bejön Jézus, a képen így van megfestve, egy tanítványával. Alig látszik valami, csak halvány arcok. Egyetlen egy ablak van még a képen, de ami érdekes, nagyon jól megfestett a festő, a fény nem az ablakon jön be, hanem Jézus felől árad. Ugye? Mint a teremtésnél. Már volt fény, de a nap még nem volt megteremtve. Milyen érdekes. Na, ez a kép, ez már ezt táblázolja. De ami a legszebb ezen a képen, képzeljétek el, és ez annyira érdekes volt, és annyira bemutatja ez a festő a helyzetnek a valóságát, hogy Jézus oda megy Mátéhoz, és így rámutat. Te kövess engem. Így mutat a képen, Jézusból alig látszik, és tudjátok, hogy mi a kép másik oldala? Máténak az arckifejezése ez, és saját magára mutat. Én? Képzétek el, a mellette ülő négy vámszedőből kettő felkapja a fejét, és az az arckifejezés van, biztos rá gondoltál? Ez van a képen. Nem tudom, hány száz évvel ezelőtt ezt megfestette a festő. Biztosan rám gondoltál? És Máté arckifejezésén ül lesz, hogy biztosan én? Érzitek ezt? Mikor Isten valamit mond nekünk, és úgy érezzük, hogy az teljesen oda nem illő, és egyszerűen vissza... Jól hallottam? Ez valóban, Uram, a te gondolatod? Máté szerintem tökéletesen megfesthette ez a festő a szituációt. Miért? Nézzétek meg, Máténak mi volt a neve? Ha csak azt nézzük, hogy Máté azt jelenti, Isten ajándéka. Hát ez egy röhely, ezt kell mondjam. A vámszedő, aki uzsorázza azokat az embereket, akik amúgy is napról napra élnek, ő az Isten ajándéka. Ő az Isten ajándéka. És nézzétek meg, mi a másik neve az evangélium szerint. Lévi. a Biblia magyarázók azt mondták, hogy ez nem úgy van, hogy Lévi volt az eredeti neve, és aztán majd Jézus adta meg neki a Máté nevet, úgy, mint hogy Simon volt a Péternek az előző neve, és Pétert nevet meg Jézus adta neki, hanem ez volt a neve, hogy Lévi Máté. Mit jelent az, hogy Lévi, vagy Lévi, mi le lehet következtetni? Az, hogy Lévi törzséből származott, egy lévita felmenő papi ősei voltak. Nézzétek meg, ott van egy ember, ül a vámnál, a leggonoszabb, de olyan, akinek az a neve, hogy én vagyok az Isten ajándéka. Hát, mit mondjak? És egy olyan ember, akinek a felmenője hívők voltak, akik papok voltak, a Lévi nemzetségében, és én vagyok a vámszedő. Átérzitek azt, amit akkor Máté a vámnál érezhetett, mikor Jézus azt mondja, hogy te kövess engem? Én. Az egész nevem, az egész lényem, az egész valóm Istent gúnyolja. Máténak a lénye erről szólt. Egy Isten kicsúfolása volt a nevével együtt, mert a neve teljesen ellentmondott az ő valóságával. Ez a legnagyobb csúfolás. És mégis azt mondja Jézus, te gyere. Nem olyan egyedülálló eset ez a Bibliában, mikor az emberek elcsodálkoznak azon, amit Jézus mond nekik, vagy amit Jézus tesz velük. Gondoljatok csak a samáriai asszony történetére, aki kimegy egyedül forró hőségben, déli hőségben a kúthoz, azért, hogy biztos ne találkozzon senkivel, hogy egyedül legyen, mert annyira szégyenteljes az élete, és azt mondja neki, Jézus, adj nekem innom. Mit mond erre a samáriai asszony? Mit felel rá? Te zsidó létedre, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mit ha azt kérdezte, hogy biztosan rám gondoltál? Mit azt talán látjuk is, hogy körbefordul a sivatagba, és körülnéz, hogy van itt valaki esetleg más rajtam kívül? Miért érdemes ezen ennyire leállnunk, és miért érdemes ezen ennyit gondolkoznunk? Azért, mert ez egy teljesen szokványos történet, ami velünk eshet meg bármikor az életben, mikor Isten valamit mond nekünk, vagy valamit tesz velünk, vagy egy helyzetbe állít bennünket Isten, és visszakérdezünk, talán nem úgy, hogy biztosan rám gondoltál, de a szívünkben ez fogalmazódik meg. Bármikor megtörténhet velünk. Elmondok nektek egy esetet. Nemrég történt velem, egy ismerősömmel találkoztam, és elkezdtem beszélgetni teljesen hétköznapi dolgokról, és miközben beszélgettünk, egyszer csak kimondja, hogy figyelj csak, én ilyen beteg vagyok. És egy olyan betegséget nevezett meg, ami a mai tudomány állása szerint gyógyíthatatlan legtöbb esetben. És csak így elmondja nekem. Miért pont nekem? És aztán mondja, hogy olyan vizsgálatokra küldik sorba, amik ellent mondanak egymásra, és nem érti, hogy miért küldik. Ráadásul a vizsgálatok sokszor hetekkel, hónapokkal tolódnak el egymástól, valamelyik érvényét veszti, valamelyiket már nem győzi kivárni, újra kell csinálni, és aztán mondja, hogy nem, hogy ezek a vizsgálatok történnek, egyszerűen, mikor megkapja az időpontokat, akkor még azt is eltolja, és minden nagyon lassan halad. Én meg ott vagyok, ott állok, hallgatom, és mondom, ne haragudj, de nem tudok erre mit mondani, csak hogy imádkozom, érted? Semmit nem tudtam mondani. Csak annyit, hogy imádkozom nélkül, mikor az ember elmondja, hogy nézd, halálos beteg vagyok. Nem tudom, mennyi van hátra, és mondta a problémáit, mondta. És nem vagyok vele mindennapi kapcsolatban. És tudjátok, amikor mentem haza ettől a beszélgetésből, és hát nyilván nagyon felkavart, és az a kérdés fogalmazódott meg benne, hogy miért nekem mondta el? Miért nekem kellett, hogy elmondja? Miért én voltam az, akinek kell erről tudjak, aki nem tudok segíteni rajta? Akinek nincsenek orvos ismerősei, nincsenek benfentes barátai, akik esetleg meggyorsítják a vizsgálatot. Miért nekem mondta el, aki nem vagyok a legjobb imádkozó, aki nem a térdeimen töltöm az egész napomat, miért nekem mondja el? És tudjátok, ugyanaz az indulat volt bennem, és ezért ragadt meg ez a történet, mint ami megvolt Mátéban, és biztosan rám gondoltál, uram? Én teljesen alkalmatlan vagyok, hogy ilyen dolgokról tudjak. Teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy nekem mondjanak az emberek ilyen személyes dolgokat. És mégis azt értettem meg, hogy azt mondja Jézus, azért, mert téged választottalak ki. Azért, mert rád gondoltam valóban. Ez nem tévedés. Tényleg rád gondoltam. Megesett már olyan veled, hogy olyan helyzetbe kerültél, vagy olyan információk birtokába jutottál, amelyeket más nem tud, és amiket érzed, hogy nem tudsz kezelni, és mégis csak te tudsz róla, és bizalmas, és nem mondhatod el másnak, és nem mondhatod el a nevét, és nem segíthetsz, és nem csinálhatsz semmit, és ott vagy tehetetlenül, és érzed, hogy kevés vagy. És nem merült fel még benned, hogy Istenem, miért pont engem jelöltél ki erre? Biztos nekem kell ezt csinálnom? Hiszen vannak nálam jobbak, hiszen vannak nálam ügyesebbek. Az a másik testvér az azonnal tudta volna rá a választ. Annak a testvérnek mindig van egy olyan igéje, ami pont betalál. Nekem soha nincs olyan igém. Én nem tudok betaláló igéket mondani az ilyen helyzetekben. Mégis te tudod meg. Tudjátok, ezek a helyzetek azért vannak, mert Isten megmutatja, hogy a leggyengébb eszközökön is végrehajtja az ő szándékát. Mindenkin. Biztosan ismeritek nagyon-nagyon híres Max Lucado-nak az a könyve, hogy értékes vagy. Pancinellónó szól, meg a foltmanókról. Arról szól, tudjátok, hogy a foltmanók azzal szórakoznak, hogy egymásra ragasztanak mindenféle pöttyöket. Á, te valamiben gyengébb vagy, te kapsz egy fekete pontot. Á, te ügyes vagy, megfeleltél a társadalmi normáknak, te kapsz egy fehér pontot. És akkor ezek manók tele vannak pöttyökkel, és van egy kis manócska, tudjátok, akin dugig van fekete pöttyökkel. Azért, mert ő semmiben nem jó. Ő semmiben nem felel meg. És a legnagyobb dolog, mikor rájön arra, hogy mégis értékes. Mégis értékes ember. Tudjátok, hogy miért fontos ez? Mert mikor az ember ott van, esetleg bűnei között, vagy egy elbukott állapotában, vagy egy olyan helyzetben, amikor nagyon jól tudja magára, hogy ő most nincsen a helyzet magaslatán, és mégis az az ige szól hozzá, hogy puszta földön talált rád, kietlen vagy sivatagban, körülvet engem, gondja volt rá, óvta, mint szeme fényét. Ez Isten népéről szól, ez az ige. Így beszél az Isten az ő népéről, az ő szeme fénye. Másút ugyanezt a szót használja. Bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Én vagyok Istennek a szeme fénye. Én vagyok a becses. Én vagyok a drága. Biztos rám gondolt Isten ebben az állapotban? Igen. Pontosan. Akkor Isten rám gondolt. Vagy amikor Isten valami feladattal bíz meg, biztos én vagyok erre a legalkalmasabb? Biztos én hasznos vagyok ebben? Biztos engem Isten tudna használni munkájába? Vannak nálam sokkal több ajándékkal rendelkező testvérek. És mégis hozzánk is szól az ige. Azt mondja, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgés. Az én könyörgésem is hasznos. Igen. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Bármilyen állapotban van az ember. Bárhogy is érzi magát, vagy bárhogy is determinálja magát. Hasznos az. Vagy pedig, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, minden jó cselekedetre alkalmas. Valóban hasznos vagyok én. Tudsz engem valamire használni, Uram, a te országodban, vagy ebben a földi életben én lehetek hasznos? Lehetsz hasznos. És nem kell visszakérdezni, hogy biztos rám gondoltál, mert Jézus rád gondolt. Igenis, lehetsz hasznos. És valóban rád van az Úrnak szüksége. Gondoljatok csak a húsvéti történetre arra, mikor Jézus elküldi a tanítványait, és azt mondja, hogy menjetek oda a falu szélére, ott van egy szamár, arra van szükségem. Hát, hogyha az Úr egy szamarat használni tudott az ő dicsőségére, akkor miért gondolod, hogy rád ne lenne szüksége? Hogyha egy szamára szüksége volt az Úr Jézusra, és a szamár által prédikált az embereknek, hogy ő az igaz király, majd ő alázatosan jön. Akkor miért gondolod magadról, hogy te ne lennél hasznos? És miért gondolod magadról azt néha, hogy te ne lennél szükséges Isten számára? Nem azért teremtett bennünket ide a földre Isten, hogy elvegetáljunk és jól érezzük magunkat, mint keresztények. És szépen tudjunk egy konszolidált életet élni. És elmondhatjuk és megdicsérhessenek az emberek, hogy milyen szép családod van. Milyen jól neveltek a gyerekek, milyen rendezett az otthonod, milyen a házad, vagy én nem is tudom, milyen szépen felépítetted az életedet, milyen jól vezeted az életedet. Nem ezért vagyunk itt a világon. Isten, Jézus valamiben használni akar minket. Egészen biztos. És hasznos lehetsz. És Istennek szüksége van minden emberre. Még aki úgy gondolja magáról, hogy ő haszontalan, és őre aztán biztosan nincsen Istennek szüksége. De igen, szüksége van. És ne kérdezz vissza, hogy biztosan rám gondoltál? Biztosan rád gondolt Isten. A másik dolog, ami nekem még ebből az igében üzenet volt, az az, hogy nem mindig hihetek a szememnek. A látszat néha csal. És ugyanebbe a hibába estek bele a farizeusok. Nézzétek meg, miután Mátét elhívta Jézus az ő követésére, elment Máté, és egy lakomát rendezett, azt a közösséget vállalt az Úrral, amit nagyon jól tudjátok, hogy azt jelenti, hogy azokkal vállaltak abban az időben azt a közösséget, ettek együtt, akivel azt elismerték, hogy ugyanúgy gondolkozok, elfogadom teljes valójában, fenntartás nélkül, és teljes közösséget vállalok vele. Nézzétek meg, a farizeusok ezt látták, és teljesen jogos volt a kérdésük a tanítványok felé. Na, miért eszik velük együtt? Nyilván nem ez nem egy ártatlan kérdés volt minden hátsó szándék nélkül, mert mindegyik evangéliumban, hogyha nézitek, sorba jönnek, ez a két történet sorba jön a bénának a meggyógyítása, és aztán Máténak az elhívása. És a béna meggyógyításánál ugye az történik, mikor az Úr Jézushoz odavitiszik a bénát, azt mondta, hogy megbocsáltattak neked a bűneid. És a farizeusok gondolatban, vagy szóval már nem tudom pontosan, azt kérdezték, hogy hogyan beszélhet ez így? Hát Isten káromolja, kibocsátott meg bűnöket az egy Istenen kívül. Ugye azt hiszik, hogy fogást találtak Jézuson. Na, most megvan az ok. És akkor azt mondja nekik Jézus, hogy mi könnyebb ezt mondani, megbocsátottak bűneid, vagy ezt, hogy kelj fel és járj. Az emberek mind a kettő lehetetlen. Ugye ez csak Isten teheti meg, csak a megváltó teheti meg. Nem találtak fogást. Na, itt a következő alkalom. Ebből most már Jézusnak nincs menekvés, együtt eszik a bűnösökkel. Mindenki tudja, hogy bűnösök. Na, miért eszik velük együtt a ti mesteretek? Miért? És ugye Jézus ezt is megválaszolja. Nézzétek, ez egészen más, aminek látszik. Ez nem egy lepaktálás. Az, hogy együtt eszek a bűnösökkel, az nem azt jelenti, hogy egyet értek velük, meg hogy innentől kezdve azonos a nézetem, meg mindenben elsimítunk mindent. Ez igazából ez nem egy szórakozó hely, amit most ti látok, hanem ez egy orvosi szoba. Itt éppen gyógyítok. Milyen érdekes, ugye? És milyen hamar ítélünk mi első látásra? Milyen hamar megmondjuk rögtön első mellékzsebből, ez történik itt. De hogy az történik? Csak egy kicsit járjál utána. Egy kicsit nézd meg, nézzél a dolgok végére. Ennél a közös vacsoránál azért megállnék egy pár gondolatra. Nem olyan könnyű felvállalni a társadalom megvetettjeivel a közösséget. Nem olyan könnyű. Szívesebben mutatkozunk nagy emberek társaságában. Szívesebben mutatkozunk olyan emberek társaságába, akinek jó a ruhája, akik szépen beszélnek, szépen járnak és rendezettek. Nekünk a pedagógus etikai kódexben elolvastam, nyilván ez nem egy törvény, bele van írva, hogy a pedagógus méltóságán aluli munkát nem vállal. Hát valahogy így van megszólalmaz. Magyarul én trombita tanárság után este nem mehetek el a, mit tudom én, főtérbe galamkakit vakarni a padról. Gondolom ezt jelenti a méltóság aluli munka, nem tudom pontosan, ilyenre tudok. Mert a tanítványaim hogy néznének rám, hogy a tanáruk az meg a másodállásba ott kaparja a főtérnek a padjait, ugye? Vajon ez az egész pedagógus etikai kódex, hogyha már a szakmámnál maradok, nem tartalmazza azt, kimondatlanul a pedagógus nem mutatkozik méltóságon aluli emberekkel? Hát szerintem ez burkoltan benne van. És hogy ki nem mondjuk, akkor is ez kellemetlen. Képzeljétek el, 20 éves voltam, kijártam, hát talán ismeritek néhányan Gyuláról, kijártak Magyar Bánhegyesre ilyen állami gondozott gyerekeket gondolni, és akkor rendszeresen kijártam én is velük, ott trombitáltunk, énekeltünk, meg hát evangéliumot mondtunk, nekik segítettünk, amit tudtunk. És megismertem egy Stier Mihály nevezetű fiatalembert. Stier Misi már akkor is tele volt tetoválással minden karja, minden lába, talán még az arcán is volt. Hát nem egy darab piercing volt a fülébe, orrába, meg egyéb helyeken. A haja az kopasz volt, fölül pedig egy irokész frizura, és a karja az, mint a combom, tehát egy kigyúrt, viszont egy ilyen tömzsi gyerek. Tehát aki megjelent, mit tudom, ha megjelent az utcán, akkor az emberek úgy olyan tipikus azok, akitől félre kell húzódni. De mikor megszólalt ez a fiú, annyira gyáva volt, vagy ilyen egy félénk fiúcska, fiatalember volt. Sokat beszélgettünk vele. Egy nyomorult lélek volt, elhagyták a szülei, nem törődtek vele. Egy társadalom kivetettje volt, akin próbáltunk segíteni, hogy emberi életet éljen, nem láttam 20 éve, nem tudom, hogy mi van vele. És egyszer mindig mondtam neki, figyelj erre, ezt keresd meg, ha tudok, segítek, így úgy, amúgy. És egyszer Stírmisi megjelent a zeneiskolába. Hát a hatást azt el tudjátok képzelni. Többet nem mondok erről. És a portán Bakai László tanár urat keresem. Elvezetik. Biztos? Persze. Bevezették a trombita teremhez, és megjelent Stírmisi. Ó, mondom, Misikém. Hát olyan fiú volt, én ismertem, tudtam, hogy nem kell tőle félni, kenyérre lehetett kenni. De a kinézet az olyan volt, amilyennek elmondtam. És mondtam, hát nem mondtam neki, de azt éreztem, hogy gyerekek, nehogy megijedjetek tőle. Hát ez volt a benyomásom. Máté ilyen volt, és Jézus tudta, hogy ez lesz a hatása. Mi bevállalunk az ilyen embereket? Bevállalunk? Egyszer azt mondta, legalább 200 évvel ezelőtt egy evangélista, hogy azok a gyülekezetek, ahol nincsenek, hát nem így fogalmazott, értelmi fogyatékosak, de a csonkák, bonkák nincsenek meg, az olyan emberek, akik nem teljesen épek, vagy fizikailag, vagy testileg, vagy életvitelben, vagy kilógnak, az a gyülekezet felől kérdése van, hogy éle az a gyülekezet. Ezt 200 évvel körülbelül, ha jól tudom, Wesley János idejében tette fel egy evangélista. Mert Jézus mellett nyüzsögtek ezek az emberek. Jézus az ilyen emberek mellett volt, mint Máté. A második dolog, amit még erről a vacsorával kapcsolatban úgy megfogalmaztam magamnak, hogyan gyógyít Jézus? Ha keresztény gyógyításról van szó, akkor mi jut eszünkbe? Az egyik szélsőség, nagy gyógyító evangelizáció, egy karizmatikus ember, és most meggyógyulsz, és fölemeli a kezét, és történnek dolgok. Hogy ez ki hova teszi, én mindenkit az ilyentől óva intek. A második dolog, ami eszünkbe jut, az, hogy valakinek megvan a gyógyítás kegyelmi ajándéka, ezzel él, hogyha Isten lelke gyógyítja, vagy pedig megkérnek gyülekezet véneit, hogy kenjék meg olajjal, ráteszi kezüket, és megtörténik a gyógyítás. Ez is. De nézzétek meg, ez az eset, ez korán semmilyen sziporkázó. És mégis ebben az esetben Jézus gyógyít. És én azt merem állítani, hogy ez a gyógyítás a leggyakoribb. Mit csinál Jézus? Nagyon egyszerű dolog, amit csinál Jézus. És nézzétek meg, Jézus így gyógyít, csak ez nem látványos. Ezt nem szeretjük felvállalni. Nagyon egyszerű. Letelepszik Jézus. Letelepszik. Az azt jelenti, hogy nem csak leül félig egy kicsit, megyek mindjárt, még a kabátot le se veszem, a sapkám még a fejemen van, nem. Letelepszik. Leveszi a kabátját, leveszi a cipőjét, kényelembe helyezi magát. Letelepszik, és együtt van az övéivel, meg együtt van azzal, akinek a betegségét gyógyítani kell. Jézus így gyógyít. Együtt tölt veled időt. Érezted-e már magadon, hogy beteg vagy? Igen. Nem fizikailag. Igen. Nem fizikailag. Szerintem mindannyiunknak igennek kell legyen a vált, hanem lelkileg beteg vagyok. Ha úgy érzed magadban, hogy bent majd felrobbansz, mert olyan harag van benned, és ez benned van óránként, akkor beteg vagy. Ha úgy érzed, hogy olyan megbocsátás, düh, vagy gyűlölet, vagy el nem engedés, és nem tudom, olyan indulatok kerítenek hatalmába, amelyek gyűlöl, tehát megölnek téged, akkor beteg vagy. És ez csak egy pici kis része annak, ha szeretetlenség, vagy bármilyen ilyesmi megvan, akkor beteg vagy kezdesz megbetegedni. És nézzétek meg, itt van a gyógy, így hogyan lehet gyógyulni? Le kell ülni a megváltó lábához. És együtt kell tölteni vele időt. Nem menet közben, nem biciklizés közben, nem futtába, nem éppen lefekvés előtt egy utolsót, hanem akkor, mikor beteg vagy, akkor le kell ülni, és arra időt kell szánni. Azt mondja Jézus, hogy amikor te atyád elé járulsz, menj be a te belső kamrádba, és zárd be azt az ajtót. Olyan helyzetet teremts magadnak, ahol tudod, hogy nem leszel kellemetlen helyzetbe, és más nem fog meglátni. Ez fontos, hogy más ne lásson meg. Egyrészt, mert nem másra tartozik. Nem tartozik az semmire, senkire, hogy én mit mondok el egyedül Istennek. Nem kell. És rá sincs jó hatása, mert ha valaki más is hallgat, már nem fogsz tudni úgy imádkozni. Mert már akkor már egyszerűen nem tudunk kibújni a bőrünkből. Ha már itt imádkozunk az imaórán, ez kell. De az nem olyan, mint egy személyes csendesség. Amen. Otthon kell, hogy legyen az ember abban a csendes kamrájában, és Isten ott gyógyítani fog, ha felvállalod, hogy letelepszel mellé. És nem egy alkalommal, hanem ott kell lenni, időzni kell vele. Emlékezzetek csak Mártának és Máriának a történetére, aki letelepedett mellé, annak mondta Jézus, hogy a jobb részt választotta. Amikor Mózes ott volt a tüzes csipke bokornál, mit mondott ő neki Isten? Azt mondja, oldd le a sarudat, mert szent hely az, ahol jársz. Az a szent hely, amikor Isten közelébe kerülünk, az pedig ott van, amikor be van zárva a spájzajtó, mert csak ott tudok, vagy a WC-ajtó, vagy nem tudom kinek hol van az a kis csendes kamra, ott tudok egyedül imádkozni. Az a szent hely, ott le kell ordani a sarut. Az egy különleges, ez egy megszentelt hely. Mert akkor együtt vagyunk Istennel. Nem a csipkebokortól, meg nem a tűztől, meg nem tudom mitől lesz a szent hely, hanem azért, hogy együtt vagy ketten Istennel. Senki más nincs ott. És Isten jelenléte betöltheti azt a helyet. És akkor átélheted azt, hogy meggyógyulsz a te lelkeddel. Mert mikor bementél ott, majd felrobbantál, és mint régen a Família Kft-ben, eddig vagyok, ugye, mutatta mindig az anyukája, és kijössz, és egy más ember vagy. Kijössz, és azt mondod, le tudtam tenni. Megszabadultam valamitől. Nem oldódott meg a helyzet, de valahogy másképp jöttem ki. Lehet élni ezzel a gyógyítással. Ez lehet, hogy nem lesz látványos, vagy nem olyan, aminek hangoztatni kell, de át lehet élni, és ez ma is működik. És még egy harmadik megállapítás, számomra ez volt a legegyszerűbb és a leghangsúlyosabb itt az asztali étkezésnél. Ez úgy hangzik ez a mondat, amit megállapítottam, van a betegeknek orvosa. Él a betegeknek az orvosa. Ma is él a betegeknek az orvosa. Mindenkinek van orvosa, és mindenki mehet ehhez az orvoshoz. Nagy orvos, drága főpap Jézus, ugye énekeljük. Tegnap olyan jó volt, Elek Sanyi testvér, ismeritek, ő hirdetett délután igét ott az autóba, meg is beszéltük, hogy ugyanarra csendült rá a szívünk. Ugye döntéseinkről volt szó, és ott kiemelt az igé hirdetésébe, azt mondja, hogy Ádám és Éva ott rögtön az elején csinált egy jó nagy rossz döntést. Hát ott szakított a fára, egy rosszat döntött. Mi történt? Hát meg lett a döntésüknek a következménye, de Isten rögtön kínálta a megoldást. Rögtön kínálta. Döntesz egy rosszat? Beteg vagy? Rögtön ott a megoldás. Isten mindig elkészíti a kísértésből a kivezető utat. Mindig van egy út. Mindig van egy kis egérút, ahol lehet távozni. És még egy harmadik dolog, amit ezzel az igével kapcsolatban, de már nem az asztalközösséggel kapcsolatban, úgy magamban elgondolkoztam, azt úgy fogalmaztam meg ezt a kérdést, hogy hová tűnt a tartalom. Nézzétek meg, ott vannak a farizeusok, három főszereplője, ugye annak a történetnek Jézus, a farizeusok, meg Lévi, vagy Máté a vámszedő. Nézzétek meg, ott vannak a farizeusok, akik külsőleg beleköthetetlenül fethetetlenek voltak. Minden rendben volt. Belülről teljesen kiüresedtek és erejüket vesztették. Nem tudsz rá egy rossz szót mondani. Olyanok voltak a farizeusok. És nézzétek meg, ott van Lévi, aki kívülről mindenbe beleköthető, mindenbe, de belülről mégis él a belseje. Miért van ez? Miért történik ez? És nézzétek meg, újra és újra ez lejátszódik Isten népe között. És magam életében is sokszor látom ezt az erodálást. hogy kívülről még megvagyok, nem kell különösebben tegyek érte semmit, hogy hívőként ég, mert megszoktam valamilyen szinten ezt az életmódot. De sokszor érzem, hogy belül nincs már az a tűz. Belül nem lobog az az élet annyira. Miért? Hát nyilvánvaló azért, mert megalkuvás van. Nyilvánvaló azért, mert a látszat fontosabb sokszor, mint a belső. És ezt le kell leplezni. Ezt meg kell vallani. De ez nem új keletű probléma. Soha nem volt új keletű. Mióta az emberek élnek, azóta Isten ezzel küzdött. Nézzétek meg, most 1000 évet felkarolva Isten szava az emberhez. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. 500 évet ugrunk előre, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, nem égő áldozatot. Megint vissza 200 év. Az igaz és törvényes cselekvés többre becsüli az Úr, mint az áldozatot. Megint előre egy pár száz év. Megmondta neked, hogy mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretedre, és alázatos legyél Istennel szemben. Jeremiás a fogság idején, mert nem égő és véres áldozatról beszéltem őseitekkel, hanem hogy hallgassatok az én szavamra. És Ézsaiás, mit kezdjek a sok véres áldozatoddal? Elegem van, az le van írva a Bibliába. Mossátok tisztára magatokat, tanuljátok jót tenni, és töregedjetek igazságra. Hát hogyan lehetne összefoglalni ezt a mai dolgot, amiről itt beszéltem nektek? Látszat és valóság. Ugye? Úgy kezdtem, hogy Máté vagy Lévi odahajol Jézusra, jól látom? Biztosan rám gondoltál? Aztán a farizeusok a látszat után ítéltek, hát ez lepaktált itt a legbűnösebb emberekkel. Nem, nem, ez csak a látszat. A valóság az, hogy gyógyítom őket. És nézzétek, megint csak ugyanebben a történetben látszat és valóság, ott vannak a farizeusok, látszatra minden rendben velük, belül meg Jézus azt mondja, ti vagytok a tanítók, ez a látszat, de menjetek el tanulni. Tanuljátok meg, hogy alázatot kívánok. És ott van Lévi, ott van Máté, aki kívülről romok, egy roncs, de belülről megszületett benne az élet. Én, hogyha magamnak egyet kívánhatnék, akkor azt kívánom igazából, hogy a látszat az ugyanaz legyen, mint a valóság, és az a valóság jó legyen. Az jó legyen. Azt mondják, hogy a hitelesség az ez. Ez a hiteles keresztény. Aki kívülről jó. Aki az Úr szerinti kívülről, de belülről is pont ugyanaz. Ez a hiteles ember. Legyünk hitelesek. Ámen.